Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Arany Mihelsz Rihárd, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet lelki pásztora. Köszöntelek nagy szeretettel.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat is.
Hát az elmúlt hetekben két csodálatos református ifjúsági táboron vagytok túl. Mondom én, hogy csodálatos, mert csak láttuk a gyerekeket, meg hallottuk a híreket, de nyilván ez azért nehéz volt, sok előkészülettel járt. Milyen táborok voltak a gyülekezetben?
Hát mind ahogy tavaly is csináltuk, hogy két tábort csináltunk. Most volt egy napközis táborunk a központi iskola a Dendre utcai épületébe. Ott 60 alsósunk volt, főleg első, második és harmadik osztályosok, néhány negyedikes is volt. Ez egy napközis tábor volt, 8-ra jöttek a gyerekek, voltak 7:30-ra, és akkor 17:30-ig voltunk ott velük. A másik táborunk pedig néhány nap szünettel, konkrétan másfél nap szünettel következett hétfőtől, az pedig Soltvadkerten volt az ifjúsági táborban, ott 73 diákunk volt, ők főképp felső tagozatosok voltak. Mindkét táborra annyit könnyítettünk magunkon, hogy ugyanaz volt a téma, Jákob és Ézsau története, és a történet feldolgozás az abban volt egy picit másabb, mint szokott, hogy nem a történetről beszéltünk csak magáról, hanem mondjuk olyanról, hogy mit jelent, hogy Jákob és Ézsau, hogy elsőszülöttként jönnek a világra, hogy hogy jönnek a világra, hogy a versengés hogy jelenik meg már gyerekként közöttünk, hogy ki a türelmes vagy nem türelmes, hogy hogyan tudok megbocsátani a másiknak, a másikat elfogadni, meg hogy mindent olyan rendbe tegyük, ahogy az úgy jó és ideális lenne az Isten szemében. És ugye ez egy nagyon érdekes volt mind a két tábor. Az alsósoknál természetesen ott máshogy dolgoztuk fel a történetet, meg volt hozzá munkafizetőnk, foglalkoztatónk, és itt szeretném megköszönni a központi iskola tanárainak, akik jöttek és ott voltak és segítettek a napi teendőkbe, a gyerekeket összeszedni, csináltak nekik akadálypályát, meg versenyeket, meg a kézműves foglalkozásban ott voltak. Volt, akinek egy nap kellett volna ott lenni, és ott volt 5 napig. Tehát, hogy nagyon köszönöm. Köszönöm a diákoknak, akik vállalták, hogy segítőként ott legyenek, és nagyon jó volt azt látni, hogy az a diák, akihez én bementem, és mindig azt mondtam, hogy légy szíves, maradj, mert egy picit csendben, és hadd mondjam el, amit szeretnék. Most ő volt az, aki rájött arra, hogy hát ez milyen dolog, és ő volt, aki csitította a kicsiket, hogy maradjatok csendben. Úgyhogy nagyon-nagyon tetszett ez a hozzáállás, hogy a másik oldalon állni kicsit azért másabb, de ez nagyon jó volt. Az alsós tábornál még annyi, hogy kimentünk a Rucavárba. A Rucavár az Kiskunhalas külterületén van, Kecel felé vezető úton, és vannak különböző félefajta madarak, meg állatok, meg állatcsomagató, meg van kenguru is, és a gyerekeknek élmény volt, nem tudom, hogy hányfajta tyúkot, meg kakast láttunk, meg láthattak, meg mini kecskét, meg mini bárányt, meg...
Van ilyen, hogy mini kecske, azon igen. Kívül, hogy kicsi kecske?
Az a neve, hogy mini kecske, és tényleg olyan, mintha kölyök kecske lenne, ilyen kis picike, nagyon aranyos volt, szóval úgy élmény volt, igaz, hogy meleg volt, de nagyon jól bírta mindenki. Aztán mentünk ki játszótérrel, szerettünk volna menni a Csetényi Parkba, de pont akkor volt ismét egy ilyen hasonlóan jó idő, mint mostanában, hogy folyik rólunk a víz, így van, de hogy nagyon jó volt, próbáltunk a gyerekeknek élményt adni, nagyon sokat énekeltünk, próbáltuk azt tenni mind a két tábornál, hogy ami a biztos pont volt, hogy 10 órakor 10 órai van az alsósoknál, meg hogy délbe ebéd van, meg 3-kor uzsonna. Az összes többi részt pedig úgy próbáltuk alakítani, hogy ahogy az ő tempójuk engedi. Tehát, hogyha most elfáradtak, akkor kiengedtük szünetre, vissza, akkor befejeztük, amit kellett, és akkor ment a nap tovább. A felsős tábornál pedig ott módszertanilag, szakmailag kicsit másképp dolgoztunk, az alsósoknál kis csoportban, a nagyoknál pedig azt csináltuk, hogy a napnak a témáját azt mindig egy ember vitte. És az az egy ember azzal a 70 emberrel, bár ott a kicsiket lejjebb vettük külön csoportba, de 50-60 emberrel dolgozott egybe. A témát feldolgozták, és ott is voltak diáksegítők. Azt szeretném elmondani, hogy ha a reményt szeretnénk megtalálni ezekben az alkalmakban, amellett, hogy fárasztóak, az egy dolog. De az nagyon látszott és nagyon tetszett, hogy míg a tavalyi évben 7 segítőnk volt diákok közül, addig most 16-an voltak ott, de a többi 16-18-at le kellett mondani, mert hogy nem fértünk volna el a táborba. De hogy ennyien jelentkeznek, és ezek a diákok, ezek tizedikesek, tizenegyedikesek voltak, végig fent voltak, volt, aki éjjeli őrként funkcionált, hogy vigyázzon a rendre, hogy utolsó napra már igen furcsán nézett ki, de bírta, de hogy az jó, az fontos volt számára is, hogy a kisebbek tudjanak aludni, hogy ne legyen hangoskodás, és a diákokra még azt is rábíztuk, tehát a témát előadtuk, elmondtuk, és a téma feldolgozáshoz adtunk nekik kérdéseket, felosztottuk a ott lévő diákokat 7 csoportra, és a csoportnak a felelőse, vezetője ez egy diák volt. És a diáknak volt a dolga, hogy a nap folyamán vacsoráig a kérdéseket megbeszélje a csoporttal, és volt olyan, aki tréning módszereket alkalmazott ahhoz, hogy ezt megcsinálja. Tehát, hogy kreatívak voltak, készültek rá, és egész jó volt a felső stávon, azt hozzá kell tenni, hogy azért ott már a nagyokkal dolgoztunk együtt, és azért a témafeldolgozás sokkal komolyabb lett, meg sokkal mélyebbre tudtunk menni a dolgokba.
Kíváncsi lennék, hogyan dolgoztátok fel a nagyokkal, mire fókuszáltatok?
Elvileg ez arra ment rá, hogy az érzelmi intelligenciát fejlesztük, és hogy előjött Ézsaiás Jákob története, és elvileg ez egy ilyen egyszerű történet, hogy van egy testvérpár, az egyik kisebb, a másik nagyobb, megvan, hogy ki mit csinál a családban, és akkor van egy kis konfliktus helyzet az áldás elsőszülöttségi áldással kapcsolatban, aztán összevesznek, az egyik menekül, a másik mérges, aztán hazamennek, mégiscsak megbocsát, mégiscsak minden rendben jön, de hogy ez kicsiben azért a saját életünkben is előfordul, és hogy ezeket a helyzeteket hogy oldjuk meg, hogy oldjuk fel, és azért...
Meddig hurcoljuk a haragot a szívünkben.
Igen, és például az, hogy itt most testvérekről beszélgetünk, és mondjuk a testvérek között van-e versengés, hogy hány olyan gyerekről hallok, hogy megszületik a kisebbik tesó, és akkor a nagyobbik pedig ezt így zokon veszi, mert hogy vele nem foglalkoznak annyit, mint a kicsivel. Aztán feljön az is, hogy akkor ez hogy lehet feloldani, és akkor abba mentünk be, hogy de vajon ez miért történik, és aztán nagyon nem kellett nekünk példákat hozni, mert ők hozták a példát erre, hogy például azt mondja, hogy hát rájöttem arra, hogy én vagyok a nagyobb, és hogyha én vagyok a nagyobb, akkor nekem az a dolgom, hogy vigyázzak a kicsire, meg a másik az, hogy ő több figyelmet igényel, és hogy erre nekem rá kell jönnöm. És az egy gyerekként ezt nagyon jó meglátni, hogy nem haragszik rá apa, anya, hanem egyszerűen most ez így alakult, és olyan mondatok hangzottak el gyerekek szájából, amit most nem hoztam el magammal, de néhányat felírtam, hogy könyvtárba keresném a bölcsességek könyvében, hogy akkor ez hol is van, de nem biztos, hogy megtalálom, de hogy nagyon komolyan vették a saját életükre vetítve ezt az egész dolgot, hogy akkor ők hogy vannak otthon, hogy egy-egy helyzetet hogyan oldanak meg, hogy miben kellene türelmesnek lennie, és nagyon-nagyon fontos volt az, hogyha van is valakiben harag, akkor azt hogyan tudja feloldani, hogyha van benne ilyen, akkor azt mégis elengedni és megbocsátani a másiknak. Ezek nagy témák voltak, és hát persze az a része is benne van a Jákob történetében, amikor elmenekül otthonról, és aztán ugye ott van az ő nagybátyjánál, lábánál, és ugye ott kap feleségeket. Hogy akkor hogyan választunk? Hogy egy-egy helyzetben akkor mit mondunk, mit nem mondunk, és mit jelent hűségesnek lenni a másikhoz. Ezek is előjöttek, szerintem jó, hogy előjöttek, mert azért a mai társadalomban nem olyan egyértelmű sok minden, és nem úgy gondolkodnak már az emberek sokszor ma, mint mondjuk 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és jó volt ezt is legalább meglátni, hogy gondolkodnak, és ezekre a kérdésekre, amik felmerültek, mondjuk ezekre válaszolni. És azért egy felsősnél, főleg 7.-8. osztályban, azért a szerelem már egy igen fontos tényező, és akkor ehhez hogy közelítünk, hogy ebben mi a fontos, ezekről is lehetett és tudtunk beszélni, meg hát az egyéni beszélgetések mindkét táborban, amikor egy-egy gyermek oda szegődik mellénk, gondoljuk, hogy csak úgy jön, és a csak úgy jönből az jön ki, hogy neki vannak kérdései, és arra így, ha mondhatom, így csípőből tudni kell válaszolni, mert nincs az, hogy nem tudom, majd utána nézek, mert hol nézek utána. Úgyhogy ezek is elég komoly és jó beszélgetések voltak.
Fantasztikus sikernek mondható. Én azt gondolom, hogy ma egy református gyülekezetben összességében majdnem 130 fiatallal foglalkozni. Ez egy fantasztikus lehetőség és misszió, és a szavaidból az derül ki, hogy ez abszolút a helyén volt és működött. És azt hallani, hogy a fiataloknak adni feladatot, felelősséget ruházni rájuk, amivel a szavaid és a tapasztalatok szerint abszolút jól éltek, ez egy fantasztikus lehetőség, úgyhogy gratulálunk így, hallva ezeket a szavakat és beszámolót.
Én is ennek éltem meg, és mindig felmerül kérdésként, és többen mondják, hogy ha egyházi intézményeink vannak, és hol vannak a gyerekek és a szülők a templomban, de erre csak annyit szeretnék mondani, hogy lehet, hogy nem is olyan bonyolult erre a válasz, hogy hol vannak, vagy miért nincsenek, talán azért, mert nem szóltak nekik. Ezt azért mondom, mert az alsós tábornál létrehoztunk mind a két tábornál egy classroom csoportot, hogy a szülők tudják, hogy mit csinálunk, mi a program, és beírtam, hogy a szülőket és a gyerekeket várjuk szeretettel a vasárnapi táborzáró istentiszteletre, és lássunk csodát, elég sokan ott voltak a szülők a gyerekeikkel. És nem kellett semmit, csak egy háromsoros kis üzenet, hogy várunk mindenkit szeretettel, és szerintem ettől nem kell több. És ez így megoldható. A másik része ennek a dolognak, hogy a táborban volt kint szülő, tehát aki gondolt, hogy kijön, megnézi, hogy mi a helyzet, volt, aki azért jött csak ki, hogy levendulásuk van, és akkor a levendulával kapcsolatos, hogy segítsen nekünk. Ő két napig volt kint, csak egy napot akart kint lenni. Volt olyan anyuka, akinek az lett volna csak a feladata, hogy a sportmeccseknél néhányat levezessen. Úgy volt, hogy ő csak kijön, és úgy maradt, hogy aztán két napot kint volt, és ott is aludt. És azt mondták, hogy jó volt látni. Mi meg azt mondtuk, hogy nekünk volt jó ezt látni, hogy ti itt vagytok, és hogy azt gondolom, hogy ez így működik. Tehát egy gyülekezeti tábor, attól gyülekezeti tábor, hogy ott vagyunk, többen vagyunk gyülekezetből, szülők ott vannak, és egymást segítjük, és szerintem ez így, ez egy működőképes dolog, meg történet. Az egy dolog, hogy ez egy fárasztó valami.
Említetted, hogy ugye voltak tanárok is segítőként, voltak diákok, a lelkészek közül te vettél részt, gondolom, mint vezetőként, illetve ki volt még kint?
Hát, a feleségem. Arany.
A hűséges társ.
Igen, Arany Mihez Tímea.
És akkor ti ketten vezettétek, terveztétek mindkét hétnek, ti voltatok a főszervezői.
Igen, ez már a tavalyi évben is így alakult, erre az évre meg egyértelműnek tűnt, hogy akkor ez így folytatódik tovább. Igazából az a könnyű a dologban, hogy a tábornak az anyagához kapunk segítséget. A tanároktól kapunk segítséget, diákoktól, tehát hogy nem egyedül visszük a hátunkon a történetet, hanem szétosztjuk a felelősséget, meg magát a munkát is. Akit meg megkértünk, hogy jöjjön, nagyon kreatívan, nagyon hatékonyan, nagyon ügyesen megoldotta, amit meg kellett, jöttek a jobbnál jobb ötletek. Szóval egyszerűen azt látom benne, hogy az alsós napközis tábornál az egy picit könnyebb volt, hogy hát 8-4-ig vagyunk, tudunk utána pihenni, meg készülni a másnapra, de azért azt, hogy odafigyelni, koncentrálni, azért az is vesz ki energiát, de mivel azt láttuk, és az érződött az egész történetből, hogy valami azért mégis ott megmozdul a lelkekbe, azért az számunkra is egy jó visszajelzés, meg energiát ad. A felsős tábornál, hogy éjfélkor még nem alszunk, az egy dolog. Volt olyan nap, amikor 2:30-kor feküdtem le, de 5 órakor keltem. Kérdezte utána mindig, hogy sikerült-e kipihenni a tábor, szerintem még mindig nem, de nem baj. Tehát, hogy ez egy jó leső elfáradás volt ebbe a történetbe, úgyhogy örülök annak, hogy ezek ilyen jól sikerültek. Remélem, hogy jövőre is hasonlóan jó lesz a dolog. Azon gondolkodunk, hogy a jövő évtől az első 4 évfolyamnak általános iskolásoknak napközis tábort fogunk tartani, mert ez az Ady Endre utcai épület az bevált, van benne elég hely, ott van a sportpálya, hogyha volt olyan, hogy esett az eső, akkor tudunk fedett helyre bemenni, és ott is lehet mozogni. Közel van a központi iskolának a konyhája, tehát ott meg tudjuk oldani az étkezést, tehát ez egy nagyon praktikus. A felsős tábornál viszont arra jutottunk, hogy nem Soltvadkert lesz valószínűleg a helyszíne, hogy hol lesz, azt még nem tudjuk, de egy picit közelének tartom Soltvadkertet, és arra is rájöttünk, hogy azért milyen érdekes, hogy nagyon tetszik Kiskunvalason, hogy a zebráknál fel van festve, hogy a telefont azt ne nyomkodjuk, mikor megyünk át, és hogy gondoltuk volna azt, hogy a diákoknak a nagy része majd a táborban a telefont fogja nyomkodni, hát elenyésző volt, aki nyomkodta volna a telefonját, és nem is nagyon kellett szólni, hogy most azt ne nyomkodjuk, mert hogy biztos, hogy este volt ilyen, meg hogy telefonáltak haza, meg, de nem azon lógtak folyamatosan, hanem hogy megint azon, valami csak történt ott, hogy akkor sikerült lekötni őket. Szerintem kiírta nekik, hogy a képernyő idő a napi X óráról a 10-ére csökkent, mert valószínű ez jött ki, meg azért az is benne van, hogy az egy dolog, hogy ott van a Vadkerti tó, és hogy kimentünk, strandoltunk, de hogy azért próbáltunk olyat tenni, ami úgy jó, és azért csináltunk egy éjszakai imasétát nekik, és úgy volt, hogy hamarabb kezdjük el, 6:30 körül, hát ebből lett 8 óra körül, és hogy elég későn fejeztük be, viszont magának annak az élménye, hogy van egy csapat, van egy vezető, hogy elemlámpával mennek végig, a Vadkerti utó körül van egy kiépített tanösvény, tehát ilyen biztonságos tanösvény, amin végig kellett jönniük, hogy élmény volt, hogy az megvolt, hogy a hétnek a témáit azt úgy dolgozzuk fel, hogy ő saját maga dolgozza fel, nagyon sokaknak az, hogy a hét végére jutottunk, sokat jelentett sokaknak, csak példaként mondom, hogy van-e olyan, akinek meg kellene bocsátanod, vagy valakitől bocsánatot kérned, és volt több olyan diák, akit ez már abban megérintett, amikor például segítőt, hogy csak annyit kértem, hogy nézd csak ez lenne az, hogy melyik állomást választod, és elkezdte végigolvasni, és aztán visszaadta a papírt, mondván, hogy ő ezt nem tudja, inkább ebből kimarad. Annyira megérintette a dolog, tehát hogy egész héten ott lenni, együtt vagyunk, és aztán kiderül, hogy hát igen, ez egy kicsit mélyebb történés. Tehát ennek például örülök, és afelé vittük a történetet, vagy hát inkább szerintem az Isten lelke vitte arra a történetünket, de ez a helyesebb megfogalmazás, hogy valahonnan, valahova eljussunk, hogy nem tettünk csodát szerintem ezek alatt az 5 napok alatt, viszont annak meg örülök, hogy szerintem valamit mégiscsak elindított bennük, és erre nekem nagyon-nagyon jó visszajelzés meg példa, hogy a feleségem Tiszavasváriban járt ki Debrecenből 10 éven keresztül, és annyi volt csak a dolga, hogy a konfirmandusokkal foglalkozzon. És már nem tudom, hogy hanyadik nyarunk az, amikor esküvőkre megyünk, mert őt kérik meg, hogy akkor az egyházi szertartást azt ő végezze el. Jövő szombaton is így megyünk Nyírtasra. Azért utazunk 4 órát oda és 4 órát vissza, hogy ez az esketés meglegyen 30-án, mert ragaszkodnak hozzá. Volt olyan párunk itt, aki elmondta nagyon őszintén, hogy ő szilárd is volt, ő utálta az áhítatokat, kényszernek érezte, hogy miért kell ott beülni, meg azt csinálni, és akkor így eltelik 5 év, 8 év, itt ülnek a lelkészi hivatalba, beszélnek a feleségemmel, és elmondják neki, hogy igen, utáltuk akkor, viszont nem tudjuk miért, de fontossá vált számunkra, és anélkül nem élet az élet, és nem házasság a házasság, hogy az nem templomi lesz. Úgyhogy lehet, hogy most azt látjuk, hogy nem tömegesen jönnek buszokkal a templomba, meg nem látjuk itt, de én azt gondolom, hogy az a munka, ami itt folyt eddig is, meg itt folyik, azért annak lesz majd látszatja, hogy a gyümölcs az mikor érik be, azt nem mi tudjuk, és nem mi határozzuk meg, és lehet, hogy kell permetezni, meg metszeni, meg oltani, meg mindent csinálni. Lehet, hogy most ez az időszakunk van amúgy a gyülekezetben is, hogy most dolgozni kell, és majd a gyümölcsöt majd lehet, hogy valaki 5 év múlva, amikor mi már hátradőlünk a fotelben, mert nem bírjuk, na, ő fogja learatni, de az aratás ura meg az Istenünk, az meg tudja, hogy ennek mikor van itt az ideje, úgyhogy nagyon nagy reménysége meg bizakodással vagyok a táborok felől is, a gyülekezet élete felől is szerintem. Aminek a helyére kell kerülni, az mindig a helyére kerül, aminek meg rendbe kell jönni, az meg rendbe jön, és olyan jó a történetben, hogy nem rajtunk múlik, ez az Istenem múlik, és ő adja hozzá az útmutatást, nekünk meg figyelni kell is. Hát, most azon gondolkodtam, hogy mondjam, de én elkezdtem nézegetni, hogy most a létszámok hogy alakulnak, hogy nem. Én azt gondolom, hogy jó létszámmal tudtunk elmenni. Tehát a 2 tábornál az a 130...
130. Én igazolni tudom, mert én pontosan emlékszem a létszámokra. 50-nel kezdtük 16 évvel ezelőtt, és a csúcson is ilyen 130 körül voltunk, de inkább 110-120, tehát a 130 fő, hogyha tendenciát nézzük, kifejezetten jó és javuló.
Igen, hogy ezt én is erre gondoltam, hogy a tavalyihoz képest is egy emelkedés van. És én abban bízok meg, abban reménykedem, hogy az a létszám ez emelkedjen nyugodtan. Korábban azt gondoltam, Debrecenben több gyülekezetet láttunk, akik ilyen több generációs tábort szerveznek, például a Debrecen nagyerdei gyülekezet az általában sátorai helyre ment el, mert ott van egy táborhely, és akkor ők 350-400-an voltak egy-egy ilyen alkalmon, de hát a csecsemőtől kezdve a 95 évesig. És akkor elkezdtem a létszámokat nézegetni, hogy hát volt Révfülöpön gyülekezeti, hát ott voltak diákok, 11 néhányan, de elég sok felnőtt, és elkezdtem a számokat összeadni, hogyha hozzáadom, aki jött segíteni, az a 130, akkor azért az már ilyen 160-170 fő, és hogyha mondjuk ehhez hozzáadom még azt, hogy amúgy jöhetnének a szülők is, akkor így kicsit megmondom őszintén így hátradőltem, hogy hát mi is tudjuk ezt a létszámot, ha akarjuk.
És ez egy nagyobb város.
Így van, tehát nem Debrecen, kisebb közösség, kisebb gyülekezet, és mégiscsak lehet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ebből arra kell következtetnünk, hogy a remény hal meg utoljára, egy vízben is benne van, de azt most nem tudom, de hogy a remény az itt velünk van, szerintem a növekedés az előttünk van. Ehhez az szükséges, amit láttam a táborban is, hogy önkéntesen jövünk el, hogy összefogunk, hogy más érdekét nézzük, és hogy próbáljuk azt a pillanatot megragadni, meg megélni, ami akkor ott velünk van, megjelen van.
Én azt gondolom, hogy mindenki számára üdítő volt ez a beszámoló. Nagyon szépen köszönjük. Arany Mihály Szrihár református lelkésszel beszélgettünk a református gyülekezet ifjúsági táborairól és életéről. Kívánunk további áldást az elkövetkezendő napokban, hetekben, hónapokban. Ettől rosszabb ne legyen soha.
Így legyen. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy beszélhettünk.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.